Sóhajda Szilárd juttatta az eszembe, hogy nézzünk egy kicsit pszichológiailag az extrém sportolók személyiségének, lélektanának a hátterébe. Mert ha valaki azt hallja, hogy extrém sportolók, akkor azt mondja, hogy öngyilkos jelöltek, vagy pedig alázatos mesteremberek. Nagyon sok cikk, nagyon sok szakember kutatta, hogy mi is áll az ő hátterükbe, és az egyik ilyen kutató az te vagy. Úgyhogy akkor nézzük ezt az egészet a háttérből megközelítve, mert ugye mondhatjuk az ejtőernyős ugrást, a sziklamászást, a szörfözést, a szabadtüdős merülést, a hegymászást, ez mind-mind az extrém sportok világába tartozik, ahol egyetlen apró hibáért is az életükkel fizethetnek a sportolók.
Igen, valóban foglalkoztam extrém sportolóknak a személyiség struktúrájának a feltárásával. Konkrétan a doktori munkámban az egyik csoport az az extrém sportolók voltak, akiket vizsgáltam négyféle személyiségtesztel, és voltak közöttük ejtőernyősök, sziklamászók, vadvízi evezők. Ami nagyon érdekes ugye az extrém sportolókkal kapcsolatban, hogy mindig azt gondolja róla így a hétköznapi kommunikáció, hogy ők így az életüket veszélyeztetik nagyjából feleslegesen vagy ész nélkül, de hogy pont nem erről van szó, mert hogy ők felkészült sportemberek, és amit így a személyiség struktúrával kapcsolatban nagyon-nagyon érdekeset találtam a vizsgálatom során, az, hogy nekik az ártalomkerülés faktoruk a temperamentum és karakter kérdőívben az jóval kevésbé hangsúlyos, mint a hétköznapi embereknek, tehát mint a kontrollcsoportnak, ami azt jelenti, hogy sokkal kevésbé érzik a veszélyt, nem szoronganak, nem félnek, tehát nem az jut eszükbe mondjuk egy ejtőernyősnek a gépajtóban, hogy mi van, ha nem nyílik az ernyő, plusz arra is megvan a tudása, nagyon-nagyon sokszor begyakorolja azt, hogy hogyan kell leoldani a főernyőt, hogyan kell nyitni a mentőernyőt. Egy hegymászó sem azért indul neki egy komoly expedíciónak, hogy meghaljon, hanem borzasztó sok évtized munkája van abban, amíg ő neki mer indulni, és azt érzi, hogy felkészült. És nyilván benne van a pakliban, hogy megsérül, de nem ez az első gondolata. Tehát ez olyan, mint amikor, nem tudom, repülőre ülünk, persze tudjuk, hogy akár a repülő lezuhanhat, de igazából nem az életünket kockáztatjuk, hanem csupán el szeretnénk jutni valahova, egy másik városba, ahova mondjuk órákba telne elautózni. Tehát szerintem ez a nagyon nagy különbség. Igazából azt tapasztaltam a vizsgálatomban, hogy egyrészt ez az ártalomkerülés ez nagyon kevéssé hangsúlyos. Pici a szorongásuk, a félelemérzetük, a veszélyérzetük, nem tartanak a veszélytől, magabiztosak, azt érzik, hogy meg tudnak küzdeni a nehézségekkel. Illetve a másik, ami egy nagyon fontos személyiség sajátosság, ez az úgynevezett szenzoros élménykeresés, vagy ingerkeresésnek is szoktuk nevezni. Ebbe a személyiség struktúrába sorolható az extrém sportolóknak nagyon-nagyon nagy százaléka. Nekik, illetve általában a szenzoros élménykereső személyeknek több erre van szüksége ahhoz, hogy jól is érezze magát szubjektíve a bőrében, illetve hogy jobban tudjon teljesíteni egy feladat helyzetben. Akkor érzik jól magukat, hogyha az események felpörögnek, hogyha nagy a tét, folyamatosan az élet minden területén keresik a kihívásokat, nagyobb eséllyel választanak valamilyen kockázatos foglalkozást, vagy űznek valamilyen veszélyes hobbit. Tulajdonképpen az egész életükben folyamatosan új, összetett, izgalmas, változatos rózelemelő, ami azt jelenti, hogy az általános aktivációs szintet megemelő élményeket keresnek. Ennek a kérdőívnek, amivel tulajdonképpen ezt feltártam, hogy az extrém sportolókra ez a sajátosság nagyon jellemző, 4 alskálája van. Az egyik az kimondottan az izgalom és kalandkeresés nevet kapta, tehát pont ezt jelenti, hogy a szabadban űzhető, nagy kockázati elemeket tartalmazó sporttevékenységeket preferálják. A másik az élménykeresés nevet kapta, ami igazából azt jelenti, hogy általában véve egy nonkonform életstílus az övék. Tehát nem egy ilyen hétköznapi életet élnek, hanem nagyon vágynak a változatosságra. A harmadik a gátlásoldás, ami a gátoltságnak az alkohol vagy a drog általi feloldása, tehát hogy kedvelik a bulikat. Nyilván nem minden alskála ugyanannyira hangsúlyos minden egyes emberre, de hogy alapvetően ezek az alskálák azért az extrém sportolóknál hangsúlyosabbak, mint az átlag populációból véletlenszerűen kiválasztott egyedeknél, hogyha nézzük. És a negyedik az az unalom fogékonyság nevet kapta, ami azt jelenti, hogy alacsony a monotónia tűrésük, az egyforma helyzeteket nehezen viselik, Az élmények ismétlődése keltette nyugtalanság jellemzi őket, az együgyű embereket nehezen tolerálják. De tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy azok az emberek, akik szenzoros élménykeresők, azok általában az élet minden területén keresik a kalandot, a kihívást, a változatosságot, és általában az extrém sportolók nagyon nagy részt ebbe a szenzoros élménykereső csoportba sorolhatók. Én vizsgáltam még az extrém sportolókat nem csak a szenzoros élménykereső skálával, és egy elég nagy mintán dolgoztam annak idején a doktori munkámban, hanem amit már az előbb is említettem, a TCI, tehát a Cloninger féle temperamentum és karakter kérdőívvel, ami egy elég hosszú 240 kérdést tartalmazó személyiség kérdőív, és ennek kapcsán pedig arra jutottam az extrém sportolóknál, hogy általában fogékonyak az új ingerekre, keresik az intenzív élményeket, jellemzi őket az explorációs aktivitást, tehát hogy igyekeznek felfedezni a külvilágot, megismerni a körülöttük levő dolgokat, impulzívak, jellemzi őket a féktelenség, az extravagáns viselkedés, nagyon gyakran mentesek a gátlásoktól, optimisták, ellazultak, magabiztosak, kedvelik a társaságot, energikusak, szókimondóak, és nem félnek a veszélytől. Tehát a temperamentum és karakter kérdőívnek az ártalomkerülés temperamentum faktorában sokkal alacsonyabb értékeket produkáltak, mint az átlagember, mint a kontrollcsoport, akik nem végeznek semmilyen kockázatos tevékenységeket. Ezen kívül jellemzi őket az önelfogadás, a felelősségtudat, kezdeményezőek, és a célok megvalósításához szükséges szervezőkészség és leleményesség is jellemzi őket. Valamint a versenykeresés, a veszélykeresés, ez mind a TCI újdonságkeresésnek a magas, illetve az ártalomkerülésnek az alacsony szintjének a együttjárásából fakad ezek a temperamentumfaktorok, hogyha így jellemzők valakire, akkor ezeket a sajátosságokat mutatja. Ezen kívül pedig még azt is tapasztaltam az extrém sportolók esetén, hogy magas a reziliencia szintjük. Ugye a reziliencia az ma már szerintem így a hétköznapi kommunikációban is egy elterjedt fogalom. Ez egy rugalmas ellenállási képesség, amikor valaki a nehezített élethelyzetek ellenére sikeresen alkalmazkodik és jól működik. És azt tapasztaltam, hogy az átlagnál az extrém sportolók magasabb reziliencia szinten jellemezhetőek, illetve még egy személyiség sajátosságot vizsgáltam, ez pedig a teljesítmény motiváció. Ugye általában egy teljesítményhelyzetben kétféle attitűddel vagyunk jelen, vagy kudarc kerülők vagyunk, vagy pedig sikerorientáltak. Hogyha sikerorientáltak vagyunk, akkor igyekszünk ilyen közepesen nehéz feladatokat magunk elé tűzni, amit már azért nem annyira könnyű elérni, viszont hogyha sikerül ezt teljesítenünk, akkor tudunk magunkra büszkék lenni. Egy kudarckerülő attitűddel pedig vagy túlságosan extrém nehéz feladatok elé állítjuk magunkat, ahol nem szégyen elbukni, vagy pedig nagyon-nagyon egyszerű feladatokat preferálunk, ahol biztos a siker, szinte 100%. És az extrém sportolóknál a sikerorientált attitűd jellemző, tehát ez a közepesen nehéz feladatokat célozzák meg, ahol legalább annyi esély van sikert elérni, mint elbukni, viszont lehet örülni, hogyha valaki célba ér. Tehát az én vizsgálatom az ezeket a személyiségteszteket használta, és ezekre az eredményekre jutottam.
Hallva mindazt, amit mondasz, nagyon sok gondolat fogalmazódott meg bennem, és most maradjunk a konkrét példánál, Sóhajda Szilárdnál, vagy akár Erős Zsoltot is mondhatnám. Ha ezeket az embereket nézzük, akkor ugye családos emberek, komoly emberek, tehát rájuk nem mondható az, hogy nincsenek tudatában annak, hogy mire vállalkoznak, vagy hogy meddig...
Hát nem vakmerőek.
Nem vakmerőek, igen, ez a jó szó. És nagyon sok cikket olvastam ezzel kapcsolatban, hogy mi motiválja őket, tehát mi motiválja az extrém sportolókat. És nagyon sokszor maguk ezek az extrém sportolók is azt nyilatkozták, hogy amikor magát a sportot végzik, és az a közben átélt élményeket nehezen tudják szavakba önteni, mert ez egy eufórikus érzés. És az extrém sportolók például nagyon sok esetben, tehát a komoly és értelmes extrém sportolók, azok soha nem akarják legyőzni például a hegymászást, mondom akkor a sziklát, vagy mondjuk harcot vívni az elemekkel, hanem ők inkább...
Átélni azt, hogy ott lehet.
Igen, tehát ők sokkal inkább részévé válnak a környezetnek, aprólékosan megfigyelik, és együtt működnek vele. Tehát igazság szerint halva és látva azokat a kommenteket, amik jöttek például Sóhajda Szilárd halálával kapcsolatban, Szóval annyira keveset tudnak az emberek ezekről az extrém sportolókról, és hogy mi motiválja őket, mi az, amiért az életüket is kockáztatják, hogy mondjuk átéljék azt, hogy fölérnek a Mount Everest csúcsára.
Mondjuk pont a Mount Everestre való fölérésről ugye nincsen semmilyen saját élményem, bár hosszú távú teljesítményt túráztam, tehát régebben én is csináltam 100 meg 80 kilométeres túrákat, vagy azért a magas Tátra csúcsait mondjuk én is megmásztam, de nyilván egy Everest az egészen más, tehát össze nem hasonlítható ezzel. Viszont ejtőernyőszem van, több mint 100 ugrásom, 4000 méterről zuhantam, és volt az életemnek olyan szakasza, amikor mondjuk ez volt a legnagyobb hobbim, vagy a legfontosabb szabadidős tevékenységem, tehát amikor lehetőségem volt rá, kék volt az ég, vagy volt rá pénzem, akkor én kint voltam a reptéren, és napkeltétől napnyugtáig mondjuk egy nap akár ötször is ugrottam.
Akkor mesélj róla, de miért?
Erről zuhantam ötször egy percen keresztül, mert hogy ez egy annyira intenzív élmény, ami a hétköznapi életben átélt élményekkel nem összehasonlítható. Talán ezt a flow kategóriát lehetne mondani, ami szintén ma már szerintem egy picit a hétköznapi kommunikációban elcsépelt. Ugye azt jelenti, hogy amikor valaki flow élményt él át, akkor kizárja, kikapcsolja a külvilágot. Tehát nem gondolkozik azon, hogy milyen nehézségei vannak, mi az, ami bosszantja, mi az, ami nyomasztja, mit lehetne változtatni. Nem egy ilyen racionális gondolati síkon működik, hanem belekerül valami olyan élethelyzetbe, egy olyan érzésvilágba, ahol éppen aktuálisan neki nagyon jó lenni. Ugye például a hosszú távú teljesítmény túrázóknál is vizsgáltam őket is egy kutatásomban. Az volt pont a kérdésfeltevésem, hogy akik mondjuk ilyen 100, meg 120, meg akár 200 kilométeres teljesítmény túrát csinálnak minden áldott héten. Tehát nem az, hogy egyszer megcsinálja, örül neki, és aztán lepihen, hanem mondjuk egy évben van 52 szombat, és 52 szombaton keresztül csinálja ezt, hogy 24 órán át gyalogol reggel 6-tól, másnap reggel 6-ig, vízhólyaga van, esik az eső, süt a nap, 40 fok van, és elviseli ezt a nehézséget, de pont azért viseli el ezt a nehézséget, mert cserébe kap valamit. Konkrétan ezt a flow élményt, ezt hozta ki végül is így a vizsgálat, hogy ez a leghangsúlyosabb élmény, amit átélnek. A flow élmény kapcsán ugye azt érezzük, hogy a teljesítő képességünk, illetve az, amit éppen aktuálisan elvár tőlünk a feladat, az tökéletesen szinkronban és egyensúlyban van. Kikapcsolódunk, nagyon-nagyon távol kerülünk a hétköznapi valóságtól. Ugye egy hosszú távú teljesítmény túrán az ember már csak arra vár, hogy lezuhanyozzon és lefeküdjön. A mindennapokban nem vagyunk attól boldogok, hogy zuhanyozhatunk és lefekszünk. Tehát itt felértékelődnek azok a dolgok, amik egyébként a hétköznapokban pont azért, mert talán nem élünk át elég nehézséget, vagy túl kényelmes, vagy könnyű már az életünk, ezért nem tudunk örülni igazán dolgoknak. Egy nagyon hosszú távú teljesítmény túrán az ember annak is örül, amikor beér egy pontra, és mondjuk van ivóvíz. Vagy amikor már hajnali 3-kor zoknit cserélsz, és végre érzed, hogy mennyire jó érzés egy tiszta zokniban gyalogolni. Tehát, hogy ilyen apróságokat hirtelen az ember fel tud értékelni, és tud neki örülni. Úgyhogy ezek szerintem mind olyan motivációk, mondom az Everestről, nyilván saját élményem nincs, de azt gondolom, hogy az is egy annyira földön túli élvezet, vagy olyan élmény halmaz minden tekintetben, tehát hogy átélni azt a kompetencia érzést, hogy képes vagyok rá, hogy feljutottam ide, ezért küzdöttem, akár éveken át, ugye Erős Zsolt is nagyon-nagyon kicsi korától már gyűjtötte az állóképességét, ment föl, nem tudom én hány ezerszer futva kisebb hegyekre, hogy akkor ez az erő, ez a vállóképesség, ez a kitartás, ez majd segíti őt azon az úton, amire igazán vágyik. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú távú késleltetéses folyamat. Ugye a hétköznapi életben pont ez is ma már fordítva működik, tehát, hogy mindent azonnal megkapunk. Van egy ilyen végtelen pici késleltetési képesség, vagy frusztrációs tolerancia. Ugye minden ilyen instant, tehát hogy rendelünk egy kaját, de már 5 perc múlva legyen itt a futár, vagy beülünk egy gyors étterembe, és nem kell kivárni a pincért, hanem hopp, már esszük is a hamburgert, és hogy itt viszont hosszú éveken át kell ahhoz kitartani, hogy eredmény legyen, hogy megkapja azt, amiről mondjuk évtizedek óta álmodik. És hogyha megkapja, akkor nyilván ez egy sokkal nagyobb öröm, egy sokkal nagyobb kompetenciaérzés. És hát feltételezem, hogy azért a hegymászásban a látványvilág, tehát az, amit látsz magad körül, ha csak azt nézzük, hogy kimegyünk egy bükkbe, vagy egy mecsekbe, már az is gyönyörű, de hát azért nem egy Everest. és hogy a szabad levegőn végzett munka, a tájnak a látványa, az a kikapcsolódás, az a flow élmény, amit átélünk, az a kompetencia élmény, amiben részünk van, ez azért mind-mind nagyon, nagyon intenzíven. Olyan élményt biztosít, amit a hétköznapi életben nem tudunk átélni.
De megéri? Tehát az a rengeteg fájdalom, ha az ultra maratonistákat nézzük, ha az Ironman-eket nézzük, tehát ez fáj. Ha a hegymászókat nézzük oxigénpalack segítő nélkül, tehát amit ott átél a szervezet, tehát a szervezetünknek vannak határai. És ugye az extrém sportolók ezeket a határokat feszegetik. Természetes azt mondják, hogy az igazi extrém sportolók rettentően fölkészültek. Tehát a szakmájuknak a mesterük lehet ezt mondani, és ahogy te is mondtad, évekig készülnek rá. De nem mindent tudunk befolyásolni. Tehát nem tudjuk befolyásolni a természetet, mert hiába mondanak jó időt, csak fölerősödik egy pillanatra a szél és annyi. Tehát egy csomó tényező van, amit nem tudunk befolyásolni, és ezek az emberek mégis vállalják a kockázatot, mert igen, ahogy te is mondtad, és az ejtőernyőzést hoztad példának, hogy ez egy olyan földön túli élmény, hogy egyé válnak a környezettel, a saját képességeik egy új szintre emelkednek, csak ott a másik oldal, ami valószínűleg nekünk laikusoknak elfogadhatatlan, vagy nehéz elfogadni, hogy mindez megéri-e úgy, hogy kockáztatom az életemet, és nagyon sokszor ott maradnak ezek a sportolók.
Hát itt azért mondom, az nagyon sokat számít, amit az elején is említettem, hogy sokkal kisebb a veszélyérzetük, tehát hogy ők nem úgy állnak neki egy helyzetnek, hogy úristen, mi történik, hogyha meghalok. Ugye a hétköznapi embereknek, akik nem extrém sportolók is, nagyon-nagyon nagy az egyéni különbsége, hogy hogy áll egy élethelyzethez, hogy mi az első, ami mondjuk eszedbe jut, hogyha nem tudom, el kell repülnöd valahova, hogy hú, csak ablak mellé kapjak helyet, vagy az, hogy jaj, csak lenne zuhanjon a repülő. Tehát ez is már egy ilyen egyéni beállítódás, vagy mondhatjuk akár azt is, hogy személyiség sajátosság, hogyha nem tudom, el kell mennem éjszaka az autópályán, akkor attól félek, hogy éjszaka azért nagyobb eséllyel fogok rosszul látni, és balesetet szenvedni, és inkább el sem indulok, vagy azt gondolom, hogy de jó, mert már reggelre ott leszek. Tehát ahogy a hétköznapi életben is nagyon nagy különbséggel vállalunk kockázatot, ugyanúgy az extrém sportolók pedig nyilván a hétköznapi emberekhez képest sokkal nagyobb kockázatot vállalnak, de ők ezt nem érzik feltétlenül akkor a kockázatnak. Tehát nem ez az első gondolat, ami eszébe jut, hogy veszélyhelyzetbe kerül, vagy hogy nem jön vissza, hanem hogy megküzd ezzel a lehetőséggel. Vagy ahogy az előbb említetted az Ironman-eket, én most pont olvastam egy könyvet, egy nyíregyházi vinibike biciklis csapatnak a könyve, akik nagyrészt Ironman-eket teljesítenek. Van, aki kétszeres vagy háromszoros, mármint nem úgy, hogy minden évben egyszer, persze az is hatalmas teljesítmény, de hogy egy lendülettel csinál dupla Ironman-t, vagy akár még
és hosszabb távot. És van már tízszeres Ironman is.
Igen, tehát hogy azt gondolnánk, hogy itt már sokkal több a szenvedés, mint az öröm, de hogy mégis tulajdonképpen az összes beszámoló független attól, hogy mi éri a verseny során, legyen az defekt, legyen az azért bicikliseknél gyakori, hogy elesnek, nagyon sok nehézséggel állnak ők is szembe, mert van, amikor jéghideg a víz, van, amikor a neoprém ruha okoz kényelmetlenséget, kidörzsölődést, vagy akár pánikrohamot, mert azt érzi, hogy megfojtja. Vagy a futás közben éppen hőség van, 40 fok, tűző nap, vagy pont ott is szakad az eső, tehát hogy millió-millió nehézséget élnek át, és hogyha bárkit megkérdeznénk az Ironman teljesítők közül, hogy megérte, egyértelműen azt mondják, hogy igen. Van, akinek ez az egész életének a legfontosabb szelete, és ahogy kezdődik az év, ő kezdi a felkészülést, és tulajdonképpen heti, nem tudom én, 10-20, 30, 40, 50 munkaórát tesz abba bele, hogy majd ő a nyár közepén nagy a tádon célba érjen. Hosszú távú teljesítmény túrázóknál sokszor ez egy külön kihívás, hogy mondjuk ő szakadó esőben ment végig 100 kilométert. Vagy éppenséggel tűző napon teljesítette 43 fokban mondjuk a szuperkatlant. Vannak is azért túraszervezők részéről, hogy olyan környezetben vagy olyan helyzetben rendeznek meg túrákat, ami külön extrém kihívás. Mondjuk, ha csak egy ilyen egyszerű túrára gondolunk, hogy tortúra, már a neve is mutatja, hogy azért annyira nem egyszerű, Miskolcról kell átgyalogolni Egerbe a Bükkön keresztül, egy 2000 méteres szintemelkedés 65 kilométeren át, és ezt a túrát mindig a karácsony előtti utolsó szombatra teszik. Tehát nyilván ott azért hideg van, sokszor hó van, sokszor jég van, nagyon hamar sötétedik, tehát mert délután 3-tól az ember fejlámpával megy, ami nehézség. Ez a túra mondjuk a májusban lenne, sokkal egyszerűbb lenne. Vagy pont amit az előbb említettem, ez a szuperkatlan túra, Ezt kimondottan nyáron, a legnagyobb melegben rendezik, ez a kinizsi százasnak egy ilyen nagyon forró szakasza, amire külön csináltak egy túrát, ahol ezt oda-vissza kell teljesíteni a legnagyobb melegben július közepén. Úgy kell megmászni a Nagygetét kétszer. Tehát, hogy bizonyos szempontból ezek a nehezítő tényezők, ezek lehetnek motiváló tényezők, vagy doppingoló tényezők, vagy egyfajta extrém kompetencia érzést ad, hogy én nem csak futottam egy, nem tudom, ultramaratont, hanem futottam egy ultramaratont, mondjuk ha gondolunk Lubics Szilviára, akkor a sarkvidéken, vagy éppen a sivatagban, vagy mínusz 20 fokban, vagy plusz 40-ben. És azt gondolja, hogy remélhetőleg majd neki sikerül, ahogy azért mi is látunk baleseteket a nap 24 órájában önti ránk a híradó, hogy hány ember halt meg az autópályán, kit késeltek, megütöttek le, nem tudom miért az embereket, és alapvetően azért beülünk az autóba. Tehát nem jut az eszünkbe, hogy évente hány ember hal meg mondjuk autóbalesetben, ugye tudjuk azt így a fejünkkel, hogy több, mint a hány egyébként repülőbalesetben, mégis a repülőtől jobban szoronganak az emberek, de hogy nem tart minket vissza, tehát azért járunk autóval. És én azt gondolom, hogy egy hegymászónál ugyanez van, hogy tudja persze, hogy van, aki meghalt ebben, hát ez azért egy veszélyes üzem, de ez nem jelenti azt, hogy neki is feltétlen meg kell halnia. Vagy ezt a kockázatot vállalja.
Csak én érzem úgy, hogy egyre több az extrém sportoló, vagy inkább a technika fejlődésével az, hogy ugye már pillanatok alatt követhetjük a híreket, ugye ott van a közösségi média, ott van a televízió.
Talán több is, azért én azt gondolom, hogy népszerűbb is, egyre inkább, meg könnyebben elérhető. Tehát mondjuk, ha az ejtőernyőzésre gondolunk, akkor a 80-as években az ejtőernyőzhetett, aki a repülőtérre kijárt kis középiskolás gyerekként, és akkor minden hétvégét ott töltötte, társadalmi munkában dolgozott, tologatta a vitorlázó repülőket, tehát rengeteg idő és energia ment el. Most azt gondolom, hogy ennek a helyébe bejött a pénz. Tehát, hogy sokkal gyorsabban, sokkal könnyebben lehet mondjuk egy ejtőernyős tanfolyamot elvégezni, hogyha valakinek van rá pénze. Nem telik évekbe, vagy most nem mondjuk bekötött ugrással kezd valaki, ahol ugye azonnal nyílik az ernyő, amikor a gépajtót valaki elhagyja, és nem telik el, nem tudom én, 10-20-30-40 ugrása úgy, hogy még nincsen zuhant ideje, hanem el lehet végezni egy gyorsított zuhanó tanfolyamot, ezt hívják, hogy AFF tanfolyam, ahol rögtön a leges-legelső ugrásnál már az ember 4000 méterről ugrik, csak ugrik vele két oktató, aki biztosítja azt, hogyha ő nem tud mondjuk nyitni, vagy bármit rosszul csinál, akkor ne legyen ebből vészhelyzet. De így tulajdonképpen egy 10 ugrás alatt ő már 10 perc zuhanó időt szed össze, ami sokkal-sokkal gyorsabb. Vagy azt gondolom, hogy azért az extrém sportok egy része legalábbis az ilyen nagyon populáris lett. Tehát én voltam olyan vadvízi evezésen Törökországban, ahol ült a hajóban vagy a raftban egy fickó, aki nem tudott úszni. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ez így jó ötlet, de hát ha befizette, akkor berakták. Tehát senki nem mondta, hogy hello, ne add ide a nem tudom hány euróra.
Nem kellene ezt korlátok közé szorítani? Tehát pont ezért? Mert oké, persze, pénzt kifizetem, kit érdekel. Na de hát valahol a szervezőknek azért felelősséget kellene vállalni ezekért az emberekért, vagy aláírta azt is felelősséget teljes tudatába kijelenti, hogy készül részlet rajta, és ezzel le vannak
írva a szervezők. Gondolom, aláírta, csak például abban nem vagyok biztos, hogy ő is annyira jól szórakozott, mint mi, mert látszott rajta, hogy szorong. Tehát, hogy sokkal jobban félte attól, hogy belepottyan a vízbe. Jó, senki nem szeretett volna belepottyanni a hideg vízbe, de mondjuk azért úszni legalább tudunk. Vagy azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok minden így tényleg már ilyen szabadidős tevékenység részévé vált, hogyha mondjuk nem tudom, az ember elmegy a holland tengerpartra, Hágába, akkor rögtön kiugorhat bungee jumpinggal. Holott lehet, hogy amúgy a hétköznapi életében ő nem egy ilyen extrém kockázatvállaló, de ott fellelkesedik, befizeti és zuhan. Tehát, hogy sokkal elérhetőbbek ma már ezek a lehetőségek, sokkal több ilyen lehetőség van, vagy ezek a ciplájnok, hogy akkor az ember ott szágúdozik, nem tudom én hány kilométer per órával. Ugye ez sem igényel ma már semmilyen képzést, vagy senkinek nem nézik meg az erőnlétét, vagy a hajlékonyságát.
De ezek a laikusok, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ezek a laikusok, mint például a vadvízi evezésnél, amit említettél, hogy nem tudott úszni, ezek veszélyeztetik azokat is, akik viszont tudnak úszni, és mondjuk fölkészültek erre. Tehát pont a Mount Everest rengeteg cikk foglalkozott azzal, hogy nagyon sok gazdag ember kifizeti, Nepálnak ez hatalmas bevétel, fölviszik a serpák, tehát a legjobban képzett serpák le vannak foglalva azzal, hogy ezeket a kuncsaftokat fölvigyék, majd le is hozzák a lehet épségbe, és ne pedig halottan, És ugye ott vannak azok a sportolók, akik meg évek óta erre készülnek. És hogy valamit kellene ezzel csinálni, hogy akkor, amikor jönnek azok a sportolók, akik tényleg készülnek erre évek óta, hogy akkor ne legyen ekkora tumultus. De az merült föl bennem, hogy szerintem a sportolókat ez nem érdekli, hogy ott még kik mennek, hogy merre, meddig. Tehát ők ezt teljesen kizárják, és nem is biztos, hogy szeretnék, hogy mondjuk ezt megszüntessék. Nem tudom, hogy mi a jó út. Csak én azt érzem sok esetben, hogy a pénz...
A pénz az biztos, hogy egy nagyon komoly erő mindenben, tehát akárha erre gondolunk, hogy tényleg ilyen Everest túrák indulnak, ugye annak idején ez a film is ezt az üzleti oldalt mutatta be, hogy aki befizet, azt fölviszik, mindegy, hogy milyen áron.
Igen. És ez nem biztos, hogy jó. Tehát persze, oké, ő kockáztatja az életét, de mi van azzal, hogyha más olyan embereknek az életét kockáztatja, akik tényleg normális sportolók, évek óta erre készülnek, szakemberei annak, amit csinálnak. Tehát én ezt nem tartom korrektnek, meg nem is tartom jónak.
Igen. Talán ez a kockázatvállalás egyéni szinten is bizonyos embereknél, most nem a hegymászokra gondolok, pont eltúlzott. Tehát most, hogyha csak egy simán egy utcai futóverseny világra gondolunk, hogy régen mondjuk, aki maratont futott, az azért több évig, évtizedig készült erre. Manapság meg egy sima, hétköznapi állóképességgel rendelkező ember, aki elkezd futni, rögtön az a célja, hogy ő maratont fusson. Nem is tudja, hogy alkalmas-e rá a szervezete, vagy hogy képes-e ő erre felkészülni, vagy túlságosan rövid időt szán a felkészülésre, mert fut egy félmaratont, és akkor úgy gondolja, hogy hopp, akkor már a következő verseny az már minimum 30 km kell legyen, utána pedig maratont kell futnom, és nagyon gyakori ugye ezzel kapcsolatban is a sérülés, vagy a túledzettség, vagy azért majdnem minden futóversenyen esik össze valaki, ami azt jelenti, hogy túlterhelte a szervezetét, túlságosan nagy kihívás elé állította, túl magasra ment a pulzusa, vagy nem frissített, nem evett, nem ivott. Tehát, hogy nem figyel oda mindenki a saját szervezetének a jelzésére, és ez valóban kockázatos és veszélyes. Nem a hegymászókra gondolom, mert hogy ők viszont 100%-ban a saját testük jelzéseire odafigyelnek.
De most már a sportolókra is igaz ez. Tehát, hogyha az ember olvassa és követi a híradásokat, akkor nagyon sokszor halljuk azt, hogy fiatal sportolók esnek össze a pályán, nem tudják őket megmenteni, meghalnak azonnal, infarktus, stroke. Tehát ez is úgy gondolom, hogy valahol határt kellene szabni.
Hát az élsport meg aztán teljesen.
Igen, tehát
azt
valahol...
gondolom, hogy nem az egészségmegőrzésről szól, hanem a végtelen kockázatvállalásról. Hát aki látta ugye a Katinkás filmet, ott el is hangzik ez, pont az anyukája idézi, hogy Katinka azt mondta, hogy ha kell, ő savat iszik, hogy olimpiai bajnok legyen. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy mit kell tennie, ő megteszi. Ugye csináltak is ilyen vizsgálatot, ugye még szemben olimpiai bajnokokkal, hogy adná-e az életéből 5 vagy 10 évet. Tehát majd a később életéből mondjuk, nem tudom én, 70 és 60 között, vagy 80 és 70 között, azt beáldozná-e azért, hogy most olimpiai bajnok legyen. És nagyon nagy százalékkal azt mondták, hogy igen. Tehát, hogy ez is már egy olyan mérvű kockázatvállalás, ami nyilván azért az egészséget veszélyezteti.
És van ellenpélda Egerszegi Krisztina, aki évekig nem ment az úszoda környékére sem.
Hát, gondolhatjuk, hogy mennyire lett elege belőle.
Igen. És akkor még nem beszéltünk azokról, akiknek ez a hivatása. Tűzoltók, hegyi mentők, életmentők, mentősök, akik minden nap, ha azt nézzük, akkor kockáztatják az életüket, értünk.
Igen, én a doktori disszertációmban nem csak extrém sportolókat vizsgáltam ezzel a 4 személyiségteszttel, hanem tűzoltókat is. Pont proszociális kockázatvállalóknak tartom őket, akik ugye azért kockáztatják az életüket, hogy másokon segítsenek. És ott például az jött ki, hogy egyrészt az extrém sportolóknál is jóval magasabb reziliencia szinttel jellemezhetőek. Tehát, hogy sokkal jobban ellenállnak a nehézségeknek és alkalmazkodnak. A másik pedig azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon kitartanak. Tehát egy nehezített élethelyzetben is, illetve hogyha nagyon pici a jutalom, nagyon pici a megerősítés, ugye gondoljunk a tűzoltók fizetésére. Tehát, hogy ők folyamatosan helytállnak, és pontosan azért, mert hogy ez egy belülről fakadó személyiségvonás, hogy ők is szenzoros élménykeresők, tehát ott magas szintet értek el ők is, és hogy ezt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon kitartanak, és nagyon helytállnak, tehát hogy egy ilyen kötelességtudat van bennük, segítőkészség, az, hogy szívesen vesznek részt tulajdonképpen minden olyan helyzetben, ahol másokon segíthetnek. És ők sem mérlegelik ezt, hogy ez mivel jár, vagy mivel járhat. Nem is jut eszükbe a veszély. Ugyanúgy, hogyha van egy riasztás, akkor automatikusan teszik a dolgukat, és azt tapasztaltam, ugye az izoltókkal kapcsolatban többféle vizsgálatot is végeztem, hogy amellett, hogy ilyen hősiesek és helytállóak, de hogy nagyon-nagyon sokat ad nekik az, pont tavaly végeztem egy ilyen vizsgálatot, ahol a pályaválasztást és a pályán maradást vizsgáltam egy ózdi tűzoltó csoportnál, akik idős, szenior tűzoltók voltak, tehát már nagyon régóta vannak a pályán, és hogy nagyon-nagyon sokat ad nekik a társakkal való együttlét. Tehát az, hogy együtt vannak egy laktanyában egész nap, ugye 24 órán keresztül, egymásra számíthatnak, egymásban bízhatnak, 100%-ban tudják, hogy mit tud a másik, és hogy ez tulajdonképpen egy olyan töbletet ad a munkavégzésük során, ami a pályán tartja őket.
Egyébként ezeknek az embereknek, hogyha a gyerekeit nézzük, mert majdnem milyen minden extrém sportoló, meg tűzoltók, mentők, életmentőket nézzük, családosak. Van feleségük, vagy férjük, gyerekeik, stb. És ezeknek az embereknek a gyerekeiből sokkal könnyebben lehetnek ugyanilyen extrém sportolók, vagy könnyebben választhatják ezt a hivatást?
Családi mintában megjelenhet, persze. De azt gondolom, hogy azért ez nem egy ilyen feltétlen összefüggés. Meg hát nem is biztos, hogy azzal a temperamentum és karakter sajátossággal születik egy gyerek, mint igen, mondjuk a szülője. Tehát nem biztos, hogy ugyanazok a dolgok lesznek számára vonzóak, hogyha mondjuk a szülő szeret hegyet mászni, attól még a gyerek nem biztos, hogy ebben leli az örömét, és nem feltétlenül lesz mondjuk ugyanannyira bátor vagy kockázatvállaló. Egyébként visszatérve még egy pillanatra a tűzoltókra, ott is az jött ki, hogy az ártalomkerülés temperamentumfaktorában az átlagnál jóval alacsonyabb értékeket produkáltak, ami azt jelenti, hogy ők is ilyen optimista kockázatvállalók, tehát hogy kevésbé gondolják veszélyesnek azt az adott szituációt, mint amit mi egyébként kívülállóként látunk.
Igen, jó lenne egyébként így a beszélgetés lezárásaként, jó lenne, ha az emberek nem lennének annyira előítéletesek és annyira ítélkezőek, mint amennyire, mert nem látnak mögé. Annyi mindent mondtál az elmúlt percekben, és annyi mindent elárultál ezekről az emberekről, és természetesen nem biztos, hogy minden extrém sportolóra ugyanez igaz.
De persze, nem húzható rá mindenkire ugyanaz a...
Igen, de hogyha ha automatikusan megbélyegzünk embereket, mint ahogy te is mondtad az interjú elején, hogy inkább az volt az elborzasztó Suhajda Szilárd eltűnése kapcsán, ahogy az emberek ezt kommentálták, és ahogy hozzáálltak ehhez az egészhez.
Meg az, hogy mindenki ugye arra hivatkozik állandóan, hogy nekem jogom van, hogy legyen véleményem. Persze, mindenkinek joga van ahhoz, hogy legyen véleménye, de nem kell feltétlenül mondjuk egy gyászoló özvegy oldalára oda menni és okoskodni, vagy bántó szavakat mondani, mert hogy szegénynek pont elég baja van most ebben az élethelyzetben, a legkevésbé se hiányzik neki. Meg a másik, ugye ez azért egy ilyen általános hozzáállás sajnos a katasztrófa helyzetekhez, vagy a balesetekhez, vagy tulajdonképpen bármilyen negatív életeseményhez, hogy a hétköznapi gondolkodásban szeretjük az áldozatot hibáztatni. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon jó énvédő mechanizmus, vagy egy ilyen biztonságot adó hit, úgy is nevezi ezt a pszichológia, hogy igazságos világ hipotézis. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy rossz dolgok csak rossz emberekkel történnek, vagy akikkel rossz dolgok történnek, azok tehetnek is róla. És akkor így meg tudjuk magunkat nyugtatgatni, hogy velünk nem lesz semmi baj, nem fog velünk semmi rossz történni. Tehát, hogy azt hiszük, hogy jól van, hát őt azért erőszakolták meg, mert túl miniszoknyában mászkált éjfélkor, én nem mászkálok túl miniszoknyában éjfélkor, tehát velem ilyen nem fog történni. Ami nyilván nem igaz, de így tök jól megnyugtatjuk saját magunkat. Tehát ez az áldozathibáztatási attitűd, ez sajnos benne van az emberi működés. És hogy mondjuk egy ilyen nagyon nagy szerencsétlenség esetén meg végképp hangsúlyossá válik, és kihozza az emberekből azt, hogy talán ő is szorong attól, hogy egyszer meghal, és a gyerek egyedül marad, és hogy hogyan lesz akkor tovább az élete, és most ezt így kiprojektálja egy másik emberre, aki lám-lám nem vigyázott magára. Hát senki nem vigyáz azért, én azt gondolom 100%-ban magára, mert csomó minden elkerülhetetlen. Jó, nyilván sokkal nagyobb az esélye egy balesetnek, mondjuk egy hegymászás során, de igazából, ha beülünk az autóba, azzal is kockáztatunk, vagy ha kimegyünk az utcára, van akinek a fejére esik egy tégla, és nem tudom, hónapokig kómában fekszik, és akkor mégsem mondjuk azt, hogy jaj, hát minek ment arra.
Igen. Igen. Nem tudok mást mondani, csak azt, hogy akkor tisztelet. Tehát tisztelet az iránt, az egyén iránt, aki mondjuk egy extrém sportot választ, és tisztelet a hozzátartozó iránt is, hogy nem az, hogy még én elárasztom az én oda nem illő kommentjeimmel, hanem tiszteletben tartom az ő döntésüket, hogy ők hogy éltek.
Igen, meg egyáltalán a tisztelet az mondjuk így az élet minden területén fontos lenne. Találtam még egy idézetet a Zuhanás a csendbe című filmből, ami szerintem így szépen visszaadja egy picit az extrém sportolóknak azt a hátterét, amit ők átélnek. Manapság a hétköznapok nem rejtenek annyi veszélyt magukban. Ha visszacsempészünk egy kis kockázatot, megakasztjuk ezt az unalmas verklit, így legalább az ember érzi, hogy él.
Akkor legyen ez a végszó.